Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, és miként ígértem a műsor első részének utolsó percében. Most az előttünk álló perceket arra töltjük, hogy tulajdonképpen mit is jelent a kormány által preferált magas nyomású gazdaság. Ilyen már volt, ha jól emlékszem vissza, legalábbis nem olyan régen, tehát nem az ördögtől való ez a kombináció, és arra kérem Török Zoltánt, hogy akkor avasson be bennünket a részletekbe, egy piaci oldalból kivitelezhetően most, hiszen azért a 2016-19-es időszakhoz képest eléggé mások a feltételek.
Igen, hát nagyon sok izgalmat, jelentős szakmai vitát vált ki a magas nyomású gazdaságnak a gyakorlata. Vannak, akik bírálják, vannak, akik támogatják. Érdemes megnézni egyébként, hogy milyennek a háttere, és mi volt az első epizódnak a tapasztalata Magyarországon az általad említett 16-19 közötti időszakban. Gyorsan hozzá kell tenni, hogy egy nagyon, nagyon más világ volt abban az időszakban, már ami a gazdaságot, a gazdaságnak a strukturális adottságait, a pénzpiaci körülményeket illeti. Ugye emlékezhetünk, hogy benne voltunk egy olyan időszakban globálisan, a fejlett gazdaságok mindegyikére elmondhatóan, amikor nem volt infláció. Tehát 0% körül volt az infláció. Ez egy komoly fejtörést okozott a közgazdászoknak, hogy hát most akkor újra kell írni a közgazdasági tankönyveket, nem működnek a korábbi megfigyelések, modellek, és mit lehet csinálni, hogyan lehetne visszaterelni az árfolyamatokat oda, hogy a célul kitűzött, ugye jellemzően 2%-os inflációs cél az meg tudjon valósulni. Magyarországon is voltak évek, amikor 0% volt az inflációs ráta, és ehhez párosult egy rendkívül alacsony kamatkörnyezet Amerikában is, az euróvezetben is, és Magyarországon is. Tehát itt ugyan nálunk az irányadó kamat, az alapkamat, az hosszú évekig, nagyon hosszú ideig 0,9% volt, viszont az irányadó kamat, amit ugye a banki hitelezés során alkalmaztak, az voltak olyan évek, amikor alig magasabb, mint 0,1%-os mértékű volt.
Ez a mostani 10%-os alapkamat mellett ugye már boldog békédőnek tűnik.
Így van, tehát az inflációs környezet is megváltozott, a kamatkörnyezet is megváltozott.
És pénzbőség is volt, ha jól emlékszünk vissza, hogy összességében.
Így van, óriási pénzbőség volt, a kockázati felára például a magyar gazdaságnak sokkal alacsonyabb volt, és mindezekhez képest volt egy olyan gazdasági környezet, főleg még a 2010-es évek közepén, ami Magyarország esetében a viszonylag alacsony foglalkoztatottsági rátát jelentette, bár itt ugye már 2010-től megindult egy komoly növekedés a foglalkoztatottsági rátában, de az évtized közepén, a 2010-es évtized közepén még az Európai Uniós átlag alatt volt ez a foglalkoztatottsági ráta Magyarországon, és volt egy viszonylag alacsony beruházási ráta, szintén az Európai Uniós alatti. Volt olyan év, amikor a 20%-ot sem érte el a beruházási ráta, tehát a GDP arányában a beruházásoknak az összege. Ekkor ugye ebben az epizódban, ebben az első magas nyomású gazdasággal kapcsolatos epizódban a fő irányvonala a gazdaságpolitikának az volt, hogy hát ugye a beruházási rátát azt meg kell emelni magas szintre, és valóban 30% közelébe került az epizódnak a végére, olcsó hitelekkel, illetve Európai Uniós forrásokkal. Ezt sikerült teljesíteni, és ugye a másik cél pedig a foglalkoztatási rátának a növelése volt, és akkor ezt még lehetett, hiszen volt szabad munkaerőkapacitás az országban, vagy jelentős szabad munkaerőkapacitás volt, és sikerült a foglalkoztatottsági rátát is Európai Unió átlag fölé emelni, a beruházási rátája Magyarországnak a legmagasabbak közé került az Európai Unió országai közül, és ez hozott egy viszonylag gyors növekedést néhány évig. Ugye ehhez képest most 2024-ben ott tartunk, hogy a beruházási ráta a tavalyi évben visszaesett, de még mindig viszonylag magas volt európai összehasonlításban is, olyan 26% körül lehetett. A foglalkoztatottsági ráta az már kimondottan magas, a hetedik legmagasabb az Európai Unión belül Magyarországon, ez egy előkelő hely. Ugye volt a 2010-es éveknek a legelején a hátulról voltunk a harmadikak, tehát egyik legalacsonyabb volt a foglalkoztatottsági ráta. Tehát a lényeg az, hogy arra az a képessége a gazdaságpolitikának, hogy a foglalkoztatottságnak a további jelentős növelésével, és ugye a olcsó hitel révén a beruházásoknak a felpörgetésével érje el ezt a magas nyomású gazdasági állapotot, és teremtsen egy gyors gazdasági növekedési időszakot, ez nem működik.
Ugye nincs olcsó hitel momentán, amire esetleg tudunk asszociálni.
Vagy ha van is nagyon kevés.
És a munkaerőpiaci feszesség is itt van előttünk, akkor mit lehetnek szerinted a komponensei a magas nyomású gazdaság 2.0-as verziójának?
Igen, hát egyfelől ugye itt van belünk egy borzasztó nagy beruházási búma alapvetően az autóiparban és az akkumulátoriparban. Ez önmagában tud teremteni nem elhanyagolható mértékű gazdasági növekedést, és amikor erről beszélünk, akkor nem egy-két évről van szó, hanem hosszú évekre elhúzódóan ez itt van velünk. Attól függetlenül, hogy valaki szereti vagy nem szereti az akkumulátorgyárakat, de ez a GDP tekintetében egy felhajtó erőt jelent. Ez egy olyan adottság, amivel tud élni ez a magas nyomású gazdaság 2.0 epizód. A másik az, hogy hát még valószínűleg lehet növelni a foglalkoztatottságot, már csak kismértékben, de inkább a munkaerőnek a képzésével, átképzésével lehet elérni azt, hogy a meglévő hazai munkaerő egy magasabb termelékenység mellett tudjon foglalkoztatásra kerülni. Tehát a termelékenységnek a növekedésével lehet, illetve hát ugye azt látjuk, hogy és ez meg is valósul, hogy hát munkaerőimportra szorul Magyarország, hát ezzel nincs egyedül, szinte az összes Európai Uniós ország így van ezzel, akár keletre nézünk, Romániára, akár északra, Szlovákiára nézünk, ugyanezek a problémák jelentkeznek a máshol is, nem csak a fejlett nyugaton. Tehát azt gondolom, hogy a recept az abban változik, hogy az extenzív növekedés helyett egy intenzív növekedésre kell gondolni ebben a 2.0-as történetben, ami a termelékenység növekedésre fókuszál, és hát a bérfelzárkózásra.
Na, utóbbinál picit ragadjunk le tekintettel arra, hogy az infláció azért jó hazaküldte hazai béreket egyfelől, másfelől ugye a forint árfolyam is azért bejátszott. Van kellő növekedési tér a bérfelzárkózás tekintetében, hiszen ilyenkor jön elő mindig a másik hipotetikus felvetés, hogy az árbér spirál kialakulása lehet, hogy visszaveti ezt a folyamatot, vagy visszavetheti.
Igen, megvan ennek a veszélye, de hogyha azt nézzük meg, hogy a GDP jövedelemeloszlása hogyan alakult az elmúlt években Magyarországon, azt tapasztaljuk, hogy itt a tőkejövedelmek irányába elmozdultak az arányok jelentős mértékben a munkajövedelmekhez képest. Tehát a megtermelt GDP-t sokkal kevésbé a munkások, a munkavállalók, a foglalkoztatottak tudták hazavinni, hanem inkább a tőketulajdonosok, a vállalatok tudták felhalmozni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy van képessége a vállalati szektornak a magasabb tehát munkabérek.
A profit oldalról nézve utalsz erre?
Igen, megfizetésére. Nyilván ez makro szemüvegen keresztül van így, hogyha lemegyünk a mikroszintre, akkor vannak nem is kevés olyan vállalat, amelyik hát ezt az állítást hallva felháborodik, és azt mondja, hogy hát már pedig egyáltalán nincs így, érdemes lenne eljönni hozzánk, megnézni, stb. Így van, tehát azt gondolom, hogy makroszinten ez igaz, mikroszinten vegyes a kép. Vannak, akik ki tudják fizetni a magasabb béreket, vannak, akik nem. Vannak, akik tudnak beruházni, és a termelékenységet ezen keresztül növelni. Vannak, akik tudnak beruházni a humántőkébe, és továbbképezni a dolgozóikat, és így elérni a magasabb termelékenységet, és vannak, akik kevésbé képesek. De azt gondolom, hogy ez az irány, tehát ezt az irányt kell vennie a magyar gazdaságnak, és ebbe az irányba is fog haladni 2024-ben, 25-ben.
Az általad említett versenyképességi, vagy pontosabban termelékenység oldalról nézve, itt milyen mozgástere van egyébként a bérkonvergenciának, ha már beszélünk erről, összevetve mondjuk a közép-európai régiót a magyaréval, magyar helyzettel?
Igen, hát hogyha megnézzük azt, hogy euróban kifejezve mekkora a munkabérköltség, az átlagos munkabérköltség, amiben mindenféle teher benne van, megnézzük, hogy mekkora ez Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, vagy Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a visegrádi hármaknál ez a szám, ez az érték, hát ugye a legfrissebb elérhető szám az nem 2023-as, hanem még csak 2022-es. Nem gondolom azt, hogy 23-ban óriási elmozdulások voltak, de ez 15 euró. Magyarországon ez nem éri el, nem érte el a 11 eurót. Tehát hogyha csak a visegrádi országokkal...
Igen, azért az tetemes volumenben, hogyha mondjuk.
Akkor azt lehet mondani, hogy a magyar munkaerő még mindig olcsóbb, mint a visegrádi országok.
Egyébként ebben nem játszik be a negatív árfolyam hatás? A 22-es számokról beszélünk, függetlenül attól egyébként mi a végeredménye csak úgy.
Nyilván az is szerepel ebben, hiszen hát egy komoly gyengülés volt 2022-ben, és ugye ez egy 22-es adat, és 23-ban ehhez képest volt forint árfolyam erősödés, de olyan mértékű nem volt, hogy ez
a akkor meg ugye jó, pozitív oldalról nézve nem veszélyezteti egyébként a béremelés.
Illetve hát ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a reálbérek azért itt egy komoly lejtmenetet vettek, Magyarországon kimondottan nagy mértékben, tehát itt van egy jogos igény is a munkavállalók részéről, hogy ez kompenzálásra kerüljön 24-25-ben.
Ugye, amit mondasz, az egy iskola, de van egy másik iskola is, ami nagyon óvja a kormányt, és a mindenkori gazdaságpolitikát a magas nyomású gazdaságtól arra hivatkozván, hogy ezáltal a költségvetés hiány tovább nő, és ezzel együtt persze az államadósság is. Hogy látod ezt a megközelítést?
Én azt gondolom, hogy még mielőtt ezekre válaszolnánk, talán érdemes megnézni, hogy az inflációra van-e hatása, illetve milyen hatása van annak, hogyha beindul a magas nyomású gazdaság. Nyilván a bérnövekedés önmagában, a jelentős bérnövekedés az abba az irányba mutat, hogy hát ez infláció szempontjából egy felhajtó erőt jelent, de hogyha a bérnövekedés együtt jár a termelékenység növekedéssel, akkor ettől legalábbis rövid távon én azt gondolom, hogy nem kell tartani. Különösen abban a tekintetben nem, hogy itt mondjuk az elmúlt két évben, 22-23-ban az árfelzárkózása Magyarországnak, hát az nagyon szépen előre haladt, ehhez képest a bérfelzárkózás az nem. Tehát itt azért elváltak a folyamatok, és belefér az, hogy itt ez a képet.
Hát szerintem most a hallgatók tapsolnak bennünket az éterbe, legalábbis téged minden bizonnyal, hiszen ez úgy felhasználó irodalról nézve azért egy pozitív folyamatnak lett a kezdete, mint a 24-es.
Hát, illetve hát volt egy negatív megélésünk azzal kapcsolatban, hogy hát hova érdemes járni vásárolni, esetleg érdemes átjárni vásárolni Szlovákiába, aki közel lakik a határhoz, vagy Ausztriába, vagy Romániába, vagy a déli határvidéken, és bizony sokan azt a választ kapták erre a kérdésre, amikor feltették vagy maguknak, vagy az ismerőseiknek, hogy hát bizony érdemes átmenni, mert rengeteg olyan termék van, ami ott olcsóbban megvásárható, főleg ugye élelmiszerek, de nem csak és kizárólag az élelmiszerekről van szó. Tehát látjuk, hogy volt egy nagyon komoly drágulás Magyarországon. Aminek persze sok oka volt, és most ebben nem nagyon kell belemenni, de a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ha a termelékenység növekedés is megvalósul, akkor egyelőre én nem lennék nagyon tehát nem félnék nagyon az infláció meglódulásától, legalábbis rövid távon nem. A másik kérdésed a költségvetési hiányra, illetve az adósságra vonatkozott. Ugye hát kik fizetik a munkabért? Hát a munkáltatók, de és a munkáltatók között van az állam is, tehát a magasabb bérek kifizetésének a terhe a költségvetést is érinti ebben a tekintetben, de azért mégiscsak többségben vannak a magánszektorbeli szereplők, tehát azért a bértömegnek a jelentős része az nem a költségvetést érinti, viszont az ebből származó adóbevételek, személyi jövedelemadó, illetve forgalmi adóbevételek már a költségvetésbe potyognak bele, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem hogy kedvezőten, hanem inkább kedvező a költségvetés szempontjából. Persze, ugye az még egy kérdés, hogy amiről még nem beszéltünk, hogy hát ugye az olcsó hiteleknek a hiánya az egy komoly probléma, és itt azért az elmúlt években mindig volt valamiféle állami hitelprogram a közép- és kisvállalatok számára, ami ugye azért adófizetői pénzből lett megtámogatva, és ez a képesség a magyar kormánynak arra, hogy ilyen típusú olcsó hitelprogramokat futtasson, fenntartson, hogy a magas nyomású gazdaságot elérje, az nem túl jelentős. Éppen ezért ezeknek a programoknak nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lenni, és csak a termelékenység növelő beruházásokat érdemes támogatni ilyen forrásból.
Na hát ezzel a definíció vagy megállapítással fejezzük be a műsorunkat. A napvendége tehát Török Zoltán volt, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.